Az akkumulátor bontók, ugyanahol darálják, ott nagyon rendszeresek a balesetek, tűzesetek, hiszen ez egy borzasztó veszélyes, robbanékony elegy, ami ott van. Lehetnek tüzek, robbanások, amikor káros anyagok füstjei bizony a levegőbe kerülhetnek. Csernobil méretű katasztrófától azért nem tartanék. Tehát, hogyha egy nagyon nagy baleset van ezekben az akkumulátorgyárakban, akkor bizony kijuthat sok káros anyag, de ahogy az egész gyár fölrobbanjon, leégjen, arra azért igen kicsi esélyt látok.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsor, a vendégünk pedig Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyi anyag szakértője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Simon Gergelyt azért hívtuk meg, mert a napokban megjelent egy hosszú cikk a Telexen, melynek legfőbb állítása az volt, hogy annyira durván szennyezte a környezetet, illetve a saját munkavállalóinak szervezetét a Gödi Samsung SDI akkumulátorgyár, hogy Rogán Antal egy ponton néhány évvel ezelőtt rájuk küldte konkrétan a titkosszolgálatot is. Ahogy mondtam, az eset évekkel ezelőtti, viszont nagyon sok olyan leágazása van, ami napjainkat is bőven érinti, ezekről is fogunk beszélgetni a következő nagyjából egy órában. Mielőtt azonban ebbe belevágnánk, hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy március eleje egy nagy alkalom lesz nekünk HVG-seknek, illetve nektek, a HVG olvasóinak, nézőinek, illetve hallgatóinak is. Le fogjuk venni a fizetőfalat arról a felületünkről, amely számunkra talán jelenleg a legnagyobb érték, ez prémium felületünk, a HVG 360. Ezt azért tesszük, mert hisszük, hogy a pontos, kontextusában tálalt információból egyszerűen megfontoltabb, bölcsebb, alaposabb döntés következik. Ehhez viszont rátok van szükségünk. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, 5000 új előfizetőt keresünk. 5000 olyan embert, aki hajlandó áldozni arra, hogy kevésbé tehetős polgártársainkhoz is megfelelő minőségű információk jussanak el. Előre is köszönjük, hogy ebbe beszálltok és velünk tartotok. Visszatérve arra egy kicsit, ami nem is olyan kicsit, ami ma talán a legfontosabb, Göd. Azt javaslom, hogy kezdjük a legelején. Mi volt az az első pont, ahol önöknek a Greenpeace Magyarországnál feltűnt az, hogy valami nagyon nincs rendben ott a Samsung SDI körül?
Nehéz erre egész pontos választ adnom, de az egész biztos, hogy sok évvel ezelőtt elkezdtek minket keresni gödi lakosok, gödi helyi civil szervezetek, a Gödért Egyesület, amiatt, mert azt tapasztalták, hogy ez a gyár egyre nagyobbra nő, egyre zajosabb, egyre hangosabb, egyre több kamion van, és egyre kevésbé tudják, hogy mi folyik ott, és ez milyen kockázatot jelenthet a környezetükre és az egészségükre. Szóval szerintem egy jó pár évvel ezelőtt már foglalkoztunk ezzel. Eleinte lakossági fórumokat szerveztek a helyek, amire mi is elmentünk. Próbáltuk megérteni egyáltalán, hogy mi ez az akkumulátorgyártás, mert ugye pont abból adódik ennek az egész iparágnak a veszélyessége, hogy egy új technológia, nincsenek rendes szabályok, amelyek uniós szinten, így hazai szinten is behatárolnák, hogy milyen technológiákat szabad alkalmazni, milyen kibocsátások fogadhatóak el, és a hatóságok sem voltak fölkészülve, és azt gondolom, hogy mindig nincsenek fölkészülve arra, hogy például milyen anyagokat kell vizsgálni, milyen kibocsátásokat, milyen szennyezéseket, akkor, amikor szennyevés vagy baleset felmerül.
Erre majd vissza fogunk térni egy kicsit a későbbiekben is nagyon alaposan, de még vissza egy kicsit a kezdetekhez. Szóval jól értem azt, hogy első körben nem az történt, hogy valami káros anyag kijutott volna a környezetbe, vagy legalábbis, hogy nem ezzel keresték meg önöket a helyiek, hanem azzal, hogy itt zaj van, hogy itt túl nagyra nőtt ez a gyár, ezt jól értem?
Igen, és ezzel hozzákapcsolódó forgalom, meg hát az arcukba építették igazából a gödi lakosoknak ezt a gigagyárat. Tehát egyszerűen egy korábbi viszonylag behatárolt képernyőgyárból egyszer csak lett egy ilyen gigahatalmas akkumulátorgyár, ami méretében sokkal nagyobb volt, és hát sokkal kevesebbet tudtak róla. Legendák is voltak, vagy beszámolók arról, hogy időnként voltak furcsa szagok, ezek nem teljesen egyértelműen nyertek bizonyítást, hogy mik és hogy voltak, de a zaj és a határérték feletti zajszennyezést azt többször kimutatták a helyek, de kaptunk közben a bejelentést folyamatosan egyébként a komáromi akkumulátorgyárból is, ami egyik hasonló, nem a komáromi.
Bocsánat,
ugyanannak a cégnek, az SK-nak volt az első gyár a komáromi, és a második nagy gyár az Iváncsei, és Komáromból viszont folyamatos kellemetlen vegyszerszagról, bűzről számoltak be, és számolnak be a mai napig a helyen.
Ez a gyár milyen hatósugarában, vagy körében van nagyjából, vagy érezhető ez a szag?
Komáromnál?
Nem csak Komáromnál, ez általánosan kérdezem, mert oké, persze, tehát eltérő, ahogyan ezek a gyárak működnek, de hogyha ugyanerről beszámoltak mondjuk Gödön, ugyanerről beszámoltak Iváncsán, beszámoltak Komáromban, akkor feltételezem, hogy van egy ilyen általánosan vehető kvázi hatósugár.
Nem biztos, hogy ezt le tudnám határolni. Gödön szerencsére a szélirány pont a településtől elviszi, úgymond a bűzt, a szagokat, meg akár a kiporzást. Mi Komáromban viszont, hogyha déli szél van, akkor egyértelműen a településre viszi rá, és akkor tudják úgymond a helyek, hogy nem engedik ki a gyerekeket, iskolában nem engedik játszani állítólag a diákokat, nem engedik ki az udvarra, tehát ilyen beszámolókat kaptunk. Ott ez egy akut probléma, Gödön leginkább a zajra panaszkodtak, illetve hát amikor kiderült, hogy milyen szennyezések vannak, azért már jó pár éve van annak, amikor kiderült, hogy ez a döntően Magyarországon mennyiségében akkumulátorgyártáshoz használt magzatkárosítóként besorolt NMP nevű oldószer megjelent a talajvízbe a lakosok kutyaiba, akkor lett igazából komoly ijegység. Egyébként megjegyzem, azóta se vizsgálták ki, hogy ez hogy kerülhetett oda.
El fogunk jutni a mérgezésekig, de egy picit még visszavinném önt az elejére. Arra kérném, hogy a Gödi példán keresztül mutassa be nekünk azt, hogy hogyan dolgozik egy ilyen helyzetben a Greenpeace. És nem véletlenül kérem ezt öntől, ugyanis Magyarországon az én általános tapasztalatom az az, hogy a civil szervezetekkel szemben egyrészt egy csomó előítélet él, és ennek egy jó részét a kormány gerjesztette, másrészt meg elképesztő köd van azzal kapcsolatban, hogy önök hogyan dolgoznak. Oké, érkezik egy megkeresés Gödről, innentől kezdve hogyan néz ki az önök munkája, pontosan mit csinálnak egy ilyen helyzetben?
Nagyon sok megkeresés jön hozzánk, tehát nehéz eldönteni, hogy melyiket kell milyen szinten kezelnünk, úgyhogy itt is bocsánatot kérek mindazoktól, akik megkerestek minket, és nem tudtunk érdembébe dolgozni. Azt látjuk, hogy Magyarországon gyakorlatilag épül le a környezetvédelmi hatóság. Azt lehet mondani évtizedek óta, tehát ez nem a mostani kormányzattal, tehát nem az elmúlt 16 évnek a terméke, hanem már előtt is folyamatosan gyengült és épült le az összes szinte olyan hatóság, ami a gyárakat, cégeket hordába tudna tartani, környezetvédelmi, munkaügyi, vízügyi, stb. Hatóság, katasztrófavédelem is. Azt látjuk, hogy ezek a intézmények, ezek a hatóságok nem függetlenek, és nem kezelik érdemébe komolyan például a lakosok panaszait. Komáromból rendszeresen halljuk azt a történetet, hogy borzasztó bűzes esetén a helyiek bejelentést tesznek, majd kapnak a hatóságtól egy hónap múlva egy levelet, vagy 3 hét múlva, hogy kimentek a bejelentés után 2 héttel, és ők nem éreztek bűzt. Tehát ilyen erre korlátozódik a hatósági munka, és emiatt nagyon sokan nem tudnak hova fordulni, és a Greenpeace keresik, nem egyszer van, hogy polgármesterek keresnek minket, hogy segítsünk nekik, mert nem boldogulnak a hatósági útvesztőben, és nem tudnak előrelépni. Hát azt gondolom, a HVG is gyakran tapasztalatja, hogy ha különböző hatóságoktól kér adatot, információt, akkor
nem könnyű feladat.
Nem kap megfelelő és kielégítő választ. Számtalan per is van ugye folyamatban, akár Göddel kapcsolatban is, mert nem adják ki az adatokat, amelyek pedig közadatok lennének, közérdekű információk lennének. És ilyenkor felpróbáljuk térképezni, hogyha azt látjuk, hogy egy komoly szennyevésről van szó, amit hatósági bejelentések révén egyáltalán nem lehet elintézni, hogy milyen lehetőségeink vannak, és ilyenkor megnézzük, hogy van-e olyan légszennyezés, amit tudnánk mérni, van-e olyan vízszennyezés, amit esetleg ki lehetne vizsgálni, esetleg talajszennyezés, kutak vizébe érdemes-e vizsgálódni, és próbálunk a helyi lakosokkal, helyi civil szervezetekkel kitalálni valami stratégiát, amivel előre lehetne mozdítani az ügyet, és hát sajnos Gödön több alkalommal is ugye kimutattuk a szennyezést, a helyi lakosok is, de mi is, és ennek egyetlen esetben se láttuk azt, hogy ennek azon túl, hogy a médiában komoly hullámokat vert, nem volt az a hatása, ami egy normális esetben kellene, hogy legyen, hogy a hatóságok kivizsgálják, föllépnek és intézkedéseket hoznak. Én a Greenpeace-nek számos országban végeztem méréseket az elmúlt másfél évtizedben, és hát máshol azért sokkal hatékonyabb fellépést láttunk. Emlékszem, Lengyelországban a Balti-tenger mellett egy hulladékkezelő kezelt nagyon veszélyes hulladékokat közvetlenül a tengerparton, teljesen szabálytalan körülmények között, a tenger felé eső oldalon a porba kimutattuk a szennyezést, a hatóság azonnal kivonult, lezáratta a céget, bezáratta, komoly büntetést szabott ki, és teljesen átalakította az egészet. Hát Magyarországon sajnos elég ritkán tapasztalunk ilyet, pedig hát nem ritkán lehet látni a hírekbe, hogy szennyezéseket találunk. Itt a hatóságok mindig elkezdik megkérdőjelezni, hogy hogy mértünk, mit mértünk, ahelyett, hogy a problémát akarnák megoldani, nagyon sokszor elkezdik inkább a rossz hírhozójának a hitelességet megkérdőjelezni.
Na, ebbe szeretnék egy picit belemenni, és ezt megkapirgálni. Ön mit gondol egyébként, ez miért van? Mert elmondta, hogy ugye leépült Magyarországon a környezetvédelmi hatóság. Gondolom azért mégiscsak hozzájuk fordulnak. Miben nyilvánul meg ez a leépültség? Nincsen kellő szakemberállomány, vagy mi hiányzik náluk?
Egyfelől azt látom, hogy kapacitásaik nagyon beszűkültek. Tehát gyakorlatilag, hogyha van valamilyen bejelentés, akkor nem tudnak csak úgy kimenni. Ugye már a kolontári vörösiszap katasztrófa kapcsán is, ugye, ami...
Az 2011.
Így van, 15 éve volt lassan. Ott is kiderült, hogy hiába volt hatóság ellenőrzés pár nappal a katasztrófa előtt, hatóság ellenőrzés során csak papírokat néztek, és senkinek nem tűnt föl, hogy igazából ott, ahol a papírok szerint egy semleges szilárd anyag van, ott igazából sokkal több lugos folyadék van. Tehát, hogy ezt, hogy mondjam, ezt egy általános iskolás egy pH papírral és egy egyszerű matematikai számítással meg tudta volna oldani, de láthatóan már akkor se végeztek ilyen jellegű ellenőrzéseket a hatóságok, és most is azt derült ki a legtöbb esetben, hogy a bejelentéseknek nincsen érdemi kivizsgálása.
Tehát miért? Nem.
Hát ezt valószínűleg a hatóságoktól kellene megkérdezni.
Ott tőlük megkérdeztük egy percet.
Én azt gondolom, hogy se kapacitás nincs, se az a típusú függetlenség nincsen, hogy elkezdjenek merni, mérni egy cég mellett. És hát ugye pont a ominózus Telex cikkből derült ki, hogy a hatóságok úgymond végzik a dolgokat és leadják a jelentéseket. Egyébként a Telex cikk azért döntően belső, a gyár belső területen lévő szennyevésekről és nem külső környezetszennyevésekről számolt be. Azaz, amire ugye civilként sokkal kisebb a rálátásunk, hogy a gyáron belül mi történik. Ezért volt nagyon fontos az információ. Tehát, hogy a hatóságok úgymond végzik a dolgokat, annak se lesz érdemi következménye. Tehát megalapítják, hogy valami szabálytalanság folyik, és nem történik olyan intézkedés, ami ezt megváltoztatná. Tehát ugyanúgy folyhat továbbra is szabálytalanul a működés, ugyanúgy ki lehetnek téve a dolgozók a káros anyagoknak, ugyanúgy megmaradhat egy kibocsátás, hanem főleg régebben teljesen jelképes büntetéseket sok milliárdos vagy százmilliárdos bevételű cégeknek teljesen apró pénznek tűnő büntetésekkel. Sokkal egyszerűbb volt nekik fenntartaniuk ezt a business as usual állapotot, hogy szennyeztek. Nyilván ezen az, hogy a közelmúltban nagyon jelentősen megnövelték azt az összeget, ami a büntetéseket ki lehet szabni. Ez gondolom részben a rengeteg civil tiltakozásnak és felháborodásnak volt köszönhető, amikor pont bemutatták, hogy tényleg pár száz ezeres büntetést kaptak több számos ember megmérgedése után. Volt a következménye, ez most mindenképpen javít a helyzeten, mert így komolyabban veszik a cégek, hogy nem kell, lehet úgymond a napi működésbe beiktatni ezeket a minimális büntetéseket, hanem komolyan kell venni ezeket. De hát arra nem látunk példát, vagy nagyon kevés példát látunk, hogy mondjuk érdeműben bezáratnak egy üzemet.
Bátortörenye például.
Ott
volt hulladékfeldolgozó, amit bezárattak.
Ott ugye, aki már a polgármester, ő tudott elérni olyan mértékű, hogy mondjam, fellépést a hatóságtól, hogy végül eredménye legyen a folyamatos szabálytalanosokodásnak.
Ebbe szeretnék viszont egy picit belekapni, hogy jelenleg hogy néz ki a hatályos hatósági szabályozás, hogy mennyire lebegott egyébként ezen cégek feje fölött, hogy kvázi gyártóegységeket veszthetnek el mondjuk hosszú hónapokra, hogyha nem tartják be akár a munkavédelmi előírásokat, akár mondjuk a környezetszennyezésre vonatkozó normánkat.
Hát én azt gondolom, hogy eddig elég kevéssé volt látva azt az esetet, hogy igazából az egyetlen Bátonyterenyei példa volt, amikor ez tényleg megtörtént, és Bátonyterenyén már tényleg egészen elképesztő állapotok voltak. Tehát
milyen állapotok voltak ott? Elnézést, én képbe vagyok a nézőkedvéért, kérdezem, hogy ott mi volt?
Határértéket nagyon nagy mennyiségben meghaladó szennyevettséget találtak az üzemi területen, tehát aminek a dolgozók folyamatosan kivoltak téve. Azon kívül számtalan olyan anyagot találtak, aminek egyáltalán nem volt nyoma, hogy Magyarországon egyáltalán valaha regisztrálva és használva lehetett volna. És igazából maga az az állapot, amit találtak az üzemben, az nagyon távol volt attól, mint ami a szabályok és az engedélyek szerint lehetett volna.
Ha jól emlékszem, Bátonyterenyén konkrétan egy hulladék, egy akkuhulladék feldolgozó van, jelenleg is, és az is működik. Gödön a Samsung SDI viszont nem hulladékot dolgoz fel, hanem akkumulátorgyárt. Egy picit nézzük meg ezt a tehát magát az akkumulátorgyártást. Én alapvetően azt gondolom, minden adásunkban egy alapfogalmakat kell tisztáznunk ahhoz, hogy értsük azt, hogy mi történik úgy általában a körülöttünk lévő világban, és ellenzéki közegben már ilyen toposznak számít az, amikor a kormány bűnei kerülnek elő, hogy teret engedtek a keleti nagytőkinek, engedték, sőt, kifejezetten csábították Magyarországra ezeket a gyárakat. Most ennek a gazdasági politikai vonatkozásaiban nem szeretnék belemenni. Arra kérem, hogy próbálja meg nekünk összefoglalni azt, hogy hogyan néz ki azoknak az akkumulátoroknak az előállítása, hogyan néz ki az a folyamat, aminek a végén a Samsung SDI-ból akkumulátorok jönnek ki.
Ugye ez az akkumulátorgyártás, ami most az elektromos járműveket szolgálja ki leginkább, de hát egy idő után egyébként a energiatárolás miatt is növekvő akkumulátorkapacitásra lehet számítani. Nyilván ez egy, maga az akkumulátorgyártás egy régóta ismert technológia, de teljesen új anyagokat, új technológiákat alkalmaznak az elmúlt években. Ezért az, hogy egy teljesen egyszerű receptet mondani erre, az viszonylag nehéz. Ami most a leggyakrabban gyártott akkumulátor típus Magyarországon, az egy olyan litium-ion akkumulátor, aminek a katód anyaga az nikkel, kobalt és mangán.
Mit jelent a katód?
Hát ugye az akkumulátorban van egy katód és egy anód, és igazából az ezek közötti ilyen áramlás során van energiatárolás, majd aztán leadás, tehát ebből lesz igazából, ebből a folyamatból tárolják be, majd adják ki az energiát. És most van egy új technológia, ami nagyon terjed, ez a litium-vasfoszfátos. Ez olyan szempontból egy talán fontos vagy jó hír, hogy itt egy kicsit kevesebb veszélyes anyagot használnak, hiszen ugye itt is a mai beszélgetés apropóját adott Elexikbe, és az derült ki, hogy ez a nikkel és kobalt por került a levegőbe, és a nikkel belélegezve, a nikkel porok, amiket itt használnak, azok rákkeltőek, de a kobalt porok is rákkeltő kockázatúak. És ilyen szempontból a litium vasfoszfát akkumulátor, az egy hangyányit katód szempontjából lehet, hogy kevesebb káros anyagot vagy veszélyes anyagot igényel, viszont ez egy kisebb energiasűrűségű akkumulátor, tehát kevesebb, hagyományosan kevesebb energiát lehetett benne tárolni, tehát kevesebbet tud a nap végén az autó kilométert menni. Ezekkel viszont olyan mértékben növelték a kínai gyártók ezeknek a litium vasfoszfát akkumulátoroknak a hatékonyságát, hogy Kínában most már a legtöbb elektromos jármű, ami ott fut az utakon, az ezzel a amúgy sokkal olcsóbb akkumulátorral működik, és Magyarországon, Európában is láthatóan elkezdett nőni az igény ezekre. Már épülnek ilyen gyárak is Magyarországon, illetve olvastam olyan pletykákat, hogy Gödön is akarnak ilyen típusú termelést beindítani, bár ez nem volt megerősítve. Tehát az akkumulátor gyártás során az egyik nagyon fontos rész az ugye a katód gyártás és a katód anyagnak a felhasználása, és ez jelen esetben az a nikkel, mangán, kobalt, por, amit kevernek, amit próbálnak homogenizálni. Itt használják fel ezt a ominózus NMP nevű
oldószert,
ami európai szinten egy korlátozott anyag, az azt jelenti, hogy elvileg nem szabadna igazán használni, csak szigorú engedélyek keretében, és mindenképpen meg kéne akadályozni, hogy dolgozók, lakosok érintkezhessenek vele. Ez egy R2, azaz a szaporodási képességeket károsító anyagként van besorolva. És ugye, amikor keverik ezt a fémporokat, az derült ki, hogy akkor nem volt megfelelő szűrőrendszer, nem voltak megfelelő technológiák biztosítva, hogy ez ne kerüljön olyan mértékbe a levegőbe, ami nem károsítja az egészséget. Aztán ezt a katodanyagot viszik föl több rétegben, és aztán később keverik hozzá az egész. Tehát, hogy rakják, töltik bele az elektrolitot, és így készül később az akkumulátor. De ez a kritikus rész ezek szerint az volt, amiről több ilyen hatósági határozat megállapította, amit be is mutattak, hogy problémás volt, hogy levegőbe került mindez az NMC-por, mindidőnként NMP nagyobb mennyiségbe, határértékbe a levegőbe került, és ennek voltak kitéve folyamatosan a dolgozók. Illetve nyilván van egy olyan veszély az akkumulátorgyártás során, hogy maga az elektrolit is számos veszélyes anyagból áll. Ebben mindenféle ilyen szerves, meg egyéb anyagok vannak. Komáromba volt több eset, amikor akár cianid is került a levegőbe az elektrolitból. És
hogy kerül a cianid ebbe a gyártási folyamatba?
Az egy reakció során keletkezhet az elektrolitból, és úgy kerülhetett a levegőbe. Uh-huh. Ebben most nem vagyok egész pontosan biztos, hogy hogy került, hogy mi bomlik le, elolvastam már, de most nem fogom tudni idézni.
Értem.
De minden esetre abból volt botrány, hogy kiderült, hogy ki is mutatták a levegőbe, de pont azért, mert ilyen borzasztó, sokszor titkosként kezelt receptúrával dolgoznak a gyárak, ezért elég kicsi az esélye, hogy egy vegyi szennyevés esetén akár az üzemen belül, akár üzemen kívül a katasztrófavédelem vagy a környezetvédelmi hatóság vízügy munkatársai föl legyenek készülve ilyen anyagok vizsgálatára.
De nem pont az a feladatuk, hogy ezeknek a gyereknek a működését vizsgálják és betartassanak jogszabályokat, akkor hogy a fenébe fordulhat az elő, hogy nincsenek erre a feladatra fölkészülve?
Ez a kérdés valószínűleg a hatóságok felé jogos kérdés.
Nem számom, kérem,
tudok két példát is mondani az elmúlt évek, sőt, három példát tudok mondani az elmúlt évekből, amikor felénk jeleztek egy szennyevést, mi oda mentünk vizsgálódni, és a hatóság nem tudott ugyanolyan típusú eredményt mutatni, mint mi.
Önöknek volt a jobb technikájuk?
Hát mi azt az egyszerű módszert követtük, hogy mintát vettünk. Nálunk vannak nagyon szigorú mintavételi protokollok a Greenpeace-en belül, amiket vezető egyetemi kutatókkal van kialakítva, és vezető az angol Exeteri Egyetemnek a kutatói tanítottak be nekünk. Egyébként én magam is vegyész vagyok, de nagyon, hogy mondjam, szerintem sokkal szigorú protokollokkal veszünk mintát egyébként, mint a hatóság. Láttam több hatósági mintavételt, vagy pedig akkreditált laborok.
Wow.
És mi ezeket a mintákat mindig akkreditált laboratóriumba eljutatjuk, és olyan anyagokra vizsgáltatjuk, ami szerintünk logikusan előfordulhatott. És sőt, akár négy példát is mondok arra, hogy mikor mi ki tudtunk mérni szennyevést és hatóság, nem, sőt, fú, igazából, hogy belegondolok, számtalan tudok. De például emlékszem, hogy Salgótarjánban az Éltex telephelyéről jelezték, hogy ömlik ki valami nagyon furcsa trutyi.
Na, ezzel viszont nem vagyok képben. Milyen gyárról beszélünk?
Az Éltex az egy olyan hulladék és veszélyes hulladékkezelő cég, akinek a legtöbb szerződése van a magyar országon működő akkumulátorgyárakkal. Külön az, hogy az Éltexnek mi a tulajdonosi háttér, arról sokat írtak. Most úgy tudom, hogy éppen az Alteo vásárolta meg, és több ilyen botrányos kép is megjelent arról, hogy a telephelyeiken nem igazán a 21. századi hulladékgazdálkodási elvárásoknak megfelelő módon folyik a hulladékezelés. Lehet, hogy az azóta javult, nem tudom, hogy pontosan mikor jön a képek, de az biztos, hogy mi két évvel ezelőtt a március 15-i hosszú hétvégén azt tapasztaltuk, hogy elég jelentős szennyezés folyik ki a telephelyről. Mi azt bevizsgáltuk, és találtunk azon túl, hogy arzént benne nagyon nagy mennyiségű vinilkloridot. A vinilkloridra nincsen felszíni vizes határérték, mert ez egy illékony, azonnal eltűnő, amúgy egyes kategóriás rákkeltő vegyület, de az biztos, hogy a felszín alatti vízre megadott határértéknek a kb. A 2000-szerese volt benne.
2000-szerese.
Igen, tehát az azt jelenti, hogy az egy friss szennyevés kellett, hogy legyen, hiszen az egy illékony anyag. Egyébként ezt akkor lehozta a HVG is, az Éltex beperelt a HVG-t, és szerencsére a HVG megnyerte a pert, ha jól emlékszem, ennek
jó.
Utána kell nézni, de úgy emlékszem, hogy beperelt.
Ezt majd betesszük a leírásba, de bocsánat.
És azt akkor mondani, hogy a hatóságot azonnal riadóztattuk, azonnal kívtuk, akik, ha nem is a munkaszüneti időszak alatt, de másnap reggel egyből odamentek, és mit ad Isten, pont azokat az anyagokat, amiket mi a vinilklorodot, meg még egy anyagot mértük határérték felett, ők nem mértek, és emiatt ők nem találtak ilyen jellegű szennyezést. De ugyanúgy emlékeztünk arra, hogy Bátonyterenyén, ahol van ez a ominózus akkuhulladék feldolgozó, jelezték nekünk, hogy ilyen kék és zöld folyadék ömlik a körévő csatornába, ami aztán az agyvapatakba ment. Kimentünk és méréseket végeztünk, és szintén azonnal találtunk benne. Egyébként alapvetően kőolaj származékokat, és megmondom őszintén, ránevésre megmondtam, hogy ez a környevő automosóból és olajkezelőből származik szinte biztosan, és ki is derült, hogy onnan, de kiderült, hogy a hatóságok akkor is olyan mintát vettek, amiben egyáltalán nem találtak olyan anyagokat, amiket olyan evidensen, szinte ránévésre lehetett mondani, hogy benne volt. De amikor Gödön a termőföldre egy dugulás vagy csőtörés miatt kiömlött szennyvíz, és kimentünk vizsgálódni, és azonnal találtunk benne NMP-t 200 mikrogram per liter mennyiségbe. Ugye NMP-re nincs felszíni vizes határérték, pont mivel egy viszonylag új anyag. Ez úgymond nem volt szabálytalan, mert nincs határérték rá, de hát ettől még azt nem mondhatjuk, hogy biztonságos lenne. Akkor kiderült, hogy a hatóság is vizsgálódott, és ők nem találtak semmit, de azért, mert 1000 mikrogram per literes kimutathatósági határon dolgoztak. És hát egy reprotoxikusként, tehát egy ilyen kockázatos anyagként beazonosított anyagra a határérték jellemzően olyan fél és 10 vagy fél és 5 között szokott lenni. Tehát az, hogyha 1000-rel vizsgálják, akkor elég kicsi az esély, hogy bármikor megtaláljanak egy ilyen szennyezést.
Világos. Hogy jutott ki az NMP ebből a gyárból? Mert arról beszéltünk, hogy mondjuk szellőztető rendszer nem volt rendben, és arra még majd szeretnék is visszatérni, de most kifejezetten ez az N-metil-2-piralidon, jól emlékszem, hogy ez hogyan szivárgott ki a gyár területéről, végképp egy termőföldre?
Soha nem kaptunk választ semmi a hatóságtól, hogy kerülhetett oda. Hát ugye nyilván, mivel ez egy kommunális csatorna volt, mint megtudtuk, ezért nyilván meg lehet, nem állíthatjuk, hogy a gyártól jött ki, és lehet, hogy valamelyik lakos szerzett ebből az unió szinten korlátozott anyagból, és öntötte ki a csatornájából. Tehát az is előfordulhat, bár tudjuk, hogy igen nagy mennyiségben használja a Samsung. Aha. Hát ugye az történetet, hogy valamilyen módon ez a kommunális csatornába került, amit azt gondolom, hogy egy normális országban hatóságnak kéne azonnal kivizsgálnia és bemutatni, hogy ez hogy történhetett. És az, hogy a talajvízbe hogy kerülhetett, arra meg az a feltételezésem, hogy, de ez szintén nyilván csak ötlet, hogy valahol el lett szikasztva szennyezett talajvíz, és tudjuk, hogy az esővíz például ennél a gyárnál szikasztják, és hát valahogy úgy látszik, hogy vagy ott, vagy hogy jogilag tiszták legyünk, máshol belekerülhetett egy szikasztásra kerülő, vagy talajvízbe, esővízbe ez az anyag.
Csak a tisztázó kért engedjen meg, mit jelent az, hogy szikkasztott víz, vagy hogy ezt hogyan használják?
Hát az, hogy az esővizet igazából a talajba juttatják, és nem pedig egy csatornán elvezetik.
Oké. Okay. Nem csak ezt fontosnak éreztem tisztázni, mert szakszavak merülnek fel egymás után, és mégiscsak, hogy közérthetőek maradjunk. Említette korábban ezt a nikkel, kobalt, mangánt, és ugye NCM-ként használják rövidítést, van a nikkel, kobalt, alumínium, NCA rövidítés. Nem orvosi diagnózist szeretnék öntől kérni, de mégis érdekelne, ha ezeket rákkeltőként azonosítjuk. Egyrészt ezek egyáltalán milyen rákat okozhatnak? Lehet-e bárhogy védekezni ellenük, hogyha ha már valaki mondjuk ebben a gyárban dolgozott, és megtörtént ez a szennyezés, illetve milyen időtávon jöhet elő egy ilyesféle fertőzés?
Ugye a nikkel vegyületeknek egy része, a nikkel vegyületek azok egyes kategóriás, tehát bizonyított emberi rákkeltőként vannak besorolva, míg maga a fémnikkel az lehetséges rákkeltő. Hogyha belélegezzük ezeket a porokat, ugye maga a kobalt fém és vegyületek pedig lehetséges rákkeltőként, meg valószínűleg rákkeltőként vannak besorolva. Ha belélegzi az ember, akkor ez egy hosszú távú kockázatot jelent.
20-30-40 év.
10-30 évre szokták mondani, hasonlóan mondjuk az aszbeszt belégzéséhez. Ugye mivel leginkább a légutakba kerül, ezért egyfelől tüdőrákkal, másrészt ilyen orrüregi és orrmelléküregi rákokkal hozzák összefüggésbe. Ezeken a területeken van az ezzel dolgozó munkásoknak, kitett munkásoknak igen jelentős kockázata, főleg, hogyha hosszú távon határérték felett lélegzik be. Uh-huh. És ugye itt az derült ki, hogy itt nem egy alkalomról volt szó, hanem gyakorlatilag, amikor visszamentek egy év után, ugyanúgy azt tapasztalták, hogy jelentős határérték túllépés volt, tehát azt lehet feltételezni, hogy itt egy folyamatos kitettsége volt a dolgozóknak.
Ezt a Telex cikkében láttuk, és ott ezt egy képpel is illusztrálták, hogy kvázi egy orvosi maszkban álltak a mixing területen, tehát a keverést végző gyártóegységen a munkások. Hogyan kellene kinéznie egy normális védőruhának egy ilyen területen?
Nyilván a levegőben nem szabadna, hogy határérték fölött legyenek ezek az anyagok.
Itt kezdődik.
Se nikkel, kobalt, mangán, semmilyen por, hiszen ugye bármilyen porbelégzés amúgy egészségkárosító. Ugye kiderült, hogy nem volt megfelelő szűrőberendezés, azt próbálták a nem megfelelőt újítgatni, ami aztán hol működött, hol nem. És ugye a kis részecskéket nem tudja az orvosi maszk kivédeni. Ezt smogos időben kerékpárosoknak is el szoktuk mondani, hogy, hogy az, hogy felvesznek egy maszkot, az a nagyobb részecskék ellen jó, de a pont azok a legkárosabb részecskék ellen, amik egész mélyen be tudnak jutni a tüdőbe, az ellen nem tud sajnos védelmet jelenteni. Illetve a vegyi anyagok ellen pedig aztán végképp nem tud védelmet nyújtani egy maszk. De egész azt állapították meg a vizsgálatok során is, hogy olyan maszkokat és olyan védőfelszerelést kaptak, ami nem elégséges. Azt, hogy mikor kell mondjuk egy FFP3-as maszk, ami már sokkal jobban véd, vagy pedig mikor kell esetleg egy gázállarc, vagy pedig egy még valamilyen más szűrőberendezéssel lévő védőfelszerelés, ezt nyilván az adott munkafolyamatnak a munkavédelmi előzőse során kell kidolgozni, de ugye azt több dokumentum is bemutatta, hogy a Samsungban nem volt megfelelő védőfelszerelés, de hát nem csak a Samsungnál, más gyáraknál is volt hasonló dokumentum, ami kikerült, hogy szintén nem volt megfelelő védőfelszerelés. Ugye, ha jól emlékszem, az Iváncsai gyár esetén is voltak pont hasonló történetek.
Beszéltünk az előbb a környezetvédelmi hatóságról. Most nem szeretném a munkavédelmét külön előszedni és külön ekézni egy kört, viszont mégiscsak felmerül bennem, hogyha egy kiemelt iparágban ennyire enyhe az odafigyelés arra, ami konkrétan bent a gyárban történik. Mi a helyzet az önök által látott többi szektorban? Ugyanennyire nem figyelnek oda arra, hogy betartassák a jogszabályokat, vagy ott azért más a helyzet?
Ugye az akkumulátorgyártás az egy kiemelten kockázatos üzem. Rengeteg veszélyes anyagot használnak, rákkelt anyagokat, magzatkárosítóként besorolt anyagot, tűz- és robbanás veszélyes anyagok vannak, nagyon veszélyes, hatalmas tűzesetek, robbanások ezekbe a gyárakba. Tehát itt nyilván egy sokkal kiemeltebb figyelem kéne. Általában nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy ha bejelentéseket teszünk a hatóságok felé, és sokszor egyébként vizsgálódnak, tehát a konkrét szennyevést jelentünk be, akkor általában szoktunk érdemi választ kapni, de elég ritkán kapunk olyan választ, ami megnyugtató lenne, hogy mindent kivizsgáltak, és semmit sem találtak. Én azt gondolom, hogy a hatóságnál biztos nagyon sok lelkiismeretes ember dolgozik, aki az adott lehetőségei között próbálja kihozni a maximumot. A kapacitásaik viszont igen végesek, illetve hát látszódik, hogy azért, hogy mondjam, nem titok, hogy a hatóságok politikai irányítás alatt vannak, hiszen a kormányhivatalokhoz tartozik, és hát azt látjuk, hogy a főispánok azok azért politikailag involvált szereplők, akik irányítják.
Hát akad, aki konkrétan a Fidesz jelöltje jelenleg.
Vagy volt, tehát azt a típusú kormánytól független hatóságot, ami mondjuk régen jellemezte az amerikai környezetvédelmi hatóságot, vagy a német hatóságot jellemzi, azt nem látjuk. Az akkumulátorgyáraknál van egy külön bonyodalom, hogy sokáig nem is volt környezetvédelmi engedélyhez kötött ez a tevékenység. Pont ezért, mert egy új tevékenység volt, nem szerepelt azon a listán, ami a környezetvédelmi engedélyköteles tevékenység, és attól kezdve az, hogy ennek van-e nagy környezetvédelmi hatása, vagy nem, az adott hatóság döntési köre volt, és hát ugye úgy döntöttek ezeknél a gigagyárak esetén is, hogy nincs is környezetvédelmi hatás, emiatt tudott például a Samsung évekig környezet használati engedély nélkül működni. Aztán pár évvel ezelőtt a magyar kormány kimondta, hogy akkumulátorgyárak csak környezet használati engedély birtokában működhetnek. Erről született egy jogszabály. A betartatás az elég kétséges, hiszen a Samsungnak ugye hónapokkal ezelőtt felfüggesztette, visszavonta, megsemmisítette a bírósága a környezet használati engedélyt, és avóta sincs engedély, és azóta engedély nélkül működik, és arról beszélnek különböző kommunikációk során, hogy hát csökkentett kapacitással működhet, ami egyszerűen ellentmond tökéletesen annak a jogszabálynak, amit meghoztak, ami azt mondta, hogy csak környezet használati engedéllyel működhetnek. Tehát hoztak egy jogszabályt, amit aztán nem tartatnak be. Viszont már akkor is megfogalmaztuk azt a kritikát, hogy mivel van az az Európai Uniós úgynevezett Industrial Emission Directive, ami az ipari kibocsátásokról szóló irányelv, abban eddig nem szerepelt az akkumulátorgyártás. És nemrég született egy döntés arról, hogy az akkumulátorgyárak is szerepelnek, kérni kell, hogy ebben az irányelvben, mint engedélyköteles tevékenységek, viszont ilyenkor elkezdik kidolgozni az úgynevezett legjobb elérhető technológia és az ahhoz kapcsolódó referencia dokumentumokat, ami meghatározza, hogy milyen technológia elfogadott, és ez milyen kibocsátások tartoznak.
Ez hogyan érinti a magyar piacot?
Úgy érinti, hogy ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2027-28 környékén fog megszületni a pontos szabályozás annak, hogy Európában milyen akkumulátorgyárakat lehet engedélyezni, és ezeket milyen kibocsátások kapcsolódnak.
Az gyönyörű, mert pont akkor fog indulni mondjuk Debrecenben az EVPower meg a CETIA.
Így van, tehát az azt jelenti, hogy Magyarországon már meg lesznek azok a gyárak, mire kiderül, hogy mondjuk olyan technológiákat alkalmaznak, amit az Európai Unió nem tart kellően biztonságosnak és megfelelőnek. Egyébként az Európai Bizottság létrehozott egy ilyen szakértői munkacsoportot, amiben egyelőre mi is kaptunk egy meghívást. Tehát, hogy
mármint önök, mint Greenpeace.
Én engem személy szerint jelöltek be brüsszeli szervezetek, úgyhogy remélhetőleg részt fogok tudni venni ebbe a munkába, becsatornázni a hazai tapasztalatokat. Viszont az biztos, hogy amíg nem volt ilyen szabályozás, addig azért egy kicsit szabad kezet kaptak a nemzeti hatóságok, hogy mit tartanak elfogadhatónak, mit tartanak jónak, milyen kibocsátásokat tartanak jónak. Így fordulhatott elő, hogy például NMP-re, ami amúgy egy, mint többször említettem, reprotoxikusként besorolt szaporodás képességet károsító anyag, amire ebbe az uniós szabályok szerint csak 2 mg per köbméteres kibocsátás lehet engedélyezhető, és mégis a magyar hatóságok sokáig ennél sokkal nagyobb 150 mg per köbméteres kibocsátást engedtek, ezért kerülhetett akár egy év alatt 80 tonnányi NMP a levegőbe Gödön és Komáromba is nagyon sokáig. Mi több bejelentést tettünk egyébként a gödi botrány után a hatóságoknak, hogy hol láttunk ki a magasabb kibocsátást. A legtöbb helyen úgy látom, hogy azóta az elmúlt pár hónapban vagy fél évben szabályozták és lecsökkentették ezt az értéket, hoztak is egy jogszabályt, hogy az új üzemeknél már csak 1 mg lehet, és elvileg ezt alkalmazzák elvileg már az új például a debreceni üzembe, ami nyilván megnyugtató, hogy nem fog annyi a levegőbe kerülni, de látszik, hogy amíg nem volt szabályozás, addig kicsit egy ilyen vadkeleti állapot volt, hogy hiába hangzott el nagyon sokszor ilyen miniszteri szájakból, hogy a legszigorúbb uniós előírásokat tartjuk be, de mivel nem voltak uniós előírások, ezért elég könnyű volt a nem létező előírásoknak megfelelni, és így az ilyen tágan értelmezett keretszabályokat alkalmazták így-úgy.
Visszatérve, bocsánat, az eredeti kérdésem az úgy szólt, hogy mi a helyzet a többi iparágban, amire rálátásuk van. Mert ez egy dolog, hogy az akkumulátoriparnál ugye volt egy ilyen alulszabályozottság, hogyha jól értelmezem, ez már múlt idő, de hogy ha itt ennyire gyenge volt az ellenőrzés, akkor mi van a többinél?
Hát máshol is azt látjuk, hogy a hatóságok semmiképp nem végzik el azt az alapos munkát igen gyakran, ami szükséges lenne. Például sokat szerepelt a sajtóba ez a cicahangok bánya rekultivációnak nevezett projekt, amikor például egy védett területen, Natura 2000 területen, egy eleve nem szennyezett területen engedélyezték azt, hogy veszélyes hulladékból készült a normál határértékeket jelentősen meghaladó terméket lerakjanak, és itt látszik, hogy a nemzeti parkon, a környezetvédelmi hatóságon mindenkin lazán átment, mint kés a vajon, egy olyan engedély, ami hát azért a jogászakértők szerint nagyon sok sebből vérzik, és azért a józanésznek is igencsak ellentmond, hogy egy nem szennyezett természetvédelmi területre rakjunk le egy bizonyos szigetelés után szennyező anyagokat. Ez csak egyetlen egy példa, de nagyon sokszor látjuk azt, hogy ezek a különböző szakhatóságok egyszerűen ráadják a pecsétet, és most nem tudom, hogy politikai iránymutatás miatt, vagy kapacitás hiány miatt, de egyáltalán nem végzik el azt a szükséges munkát, ami alapján nagyon sokszor nemet kellene mondani ezekre a beruházásokra, és hát látjuk, hogy a ellenőrzések is nagyon-nagyon gyakran hiányosak. Nagyon nem véletlen, hogy évek óta mondjuk, hogy szükség lenne egy rendes környezetvédelmi minisztériumra és rendes környezetvédelmi hatóságra. Jelenleg a Energiaügyi Minisztériumnál és a Agrárminisztériumnál van szétszórva a környezetvédelem, és nekik sincsen szakmai irányításuk a környezetvédelmi hatóság felett, csak mint másodfokú hatóság tud az Energiaügyi Minisztérium eljárni környezetvédelmi kérdésekbe.
Tehát meg bocsánat, a kormányhivatalok azok konkrétan a miniszterelnökség alá vannak besorolva,
igen,
akik egyébként ezekben az ellenőrzésekben is részt vesznek.
Igen, tehát egyáltalán nem érezzük azt, hogy az a független hatósági munka működne, amire igény lenne. Nem véletlen, hogy petíciót is indítottunk, meg számtalan, szóval felszólaltunk amiatt. Hát ugye gondoljunk bele, hogy például az csak konkrét gödi esetben számtalan szóval próbáltuk megtudni a Energiaügyi Minisztériumtól, hogy lehetséges, hogy gond nélkül engedik, engedély nélkül üzemelni a gödi Samsung üzemet, és mindig valamilyen, hát úgymond politikai választ kaptunk erre.
Mire gondol?
Hát, hogy elhangzott egyszer a hatóság részéről, hogy itt a civilek részéről hangulatkeltés folyik, elhangzott, hogy nem is záratták be az üzemet, nem is mondott ki a bíróság. Erre nagyon helyesen állapította meg az ügyvédje a Gödieknek, hogy természetesen nem záratta be az üzemet a kormányhivatal, a bíróság, csak felfüggesztette a környezetvédelmi engedélyet, és környezetvédelmi engedély hiányában nyilván működhet a bérszámfejtés és a menza, de akkumulátort gyártani nem lehetne. Tehát azt érezzük, hogy számos esetben nem, a hatóság nem azon van, hogy a veszélyes üzemektől és a cégektől védje a dolgozókat, a környezetet, az emberi egészséget, hanem inkább a cégeket próbálják védeni a lakosoktól és a civilektől.
Visszatérve egyébként konkrétan a Samsung SDI-ra, azt ön is említette, sem a civilekkel, sem feltétlenül a magyar médiával nem szívesen állnak szóba. Személyes tapasztalatból is meg tudom erősíteni, hónapokon keresztül kerestem őket, és nem sikerült, de az átlátszós kollégák ezt ugye évek óta csinálják. Viszont voltak olyan történetek, bizonyos káros anyagok kijuttatása, ami már nem csak a magyar sajtó, meg a magyar civil szféra inger küszöbét ütötte át, hanem konkrétan a Dél-Koreáit is, és ez az a történet volt, amikor fekete por jutott ki a gyárnakat a tetejére. Akkor a Samsung Magyarországon nem adott magyarázatot, viszont Dél-Koreában az volt a hivatalos narratív, hogy grafitpor jutott oda ki. Mi jutott ki oda valójában?
Ez egy olyan kérdés, amit szintén úgy gondoljuk, hogy egy nagyon-nagyon részletes vizsgálattal kellene tisztázni. Mi végeztünk azonnal, mikor ez a hír megjelent, méréseket a környéken. Az ilyen környevő kis erdőkbe, ami akkor körbevette, vagy most is körbeveszi az üzemet, és az egyik ponton találtunk nikkelt jelentősen a magyar talajhatárértékek fölött, annak több mint azt hiszem a duplájában, jól emlékszem, ezt azonnal lejutattuk a hatóságokhoz. Érdemi választ senkitől nem kaptunk. Láttuk egy dokumentumot, hogy a hatóság is vizsgálódott, és nem talált. Egyébként mi se találtunk az összes mintába, tehát azt, hogy ennek mi a forrása, nem tudjuk, de az biztos, hogy ott volt egy fekete por, és azt is megállapították a céget ismerő források, hogy annál az épületnél volt olyan fekete por, ahol amúgy ezt a nikkel, kobalt, mangán port is tárolták.
Fekete por, de leszórva konkrétan ott a földre, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Nem, ugye a fekete port azt találták többször ezekben a helységekben belül, ugye vizsgálatok során, és az épület tetején látszódott a műhold felvételeken, mi pedig egy környező kis erdőbe találtunk egy alkalommal a véletlenszerűen vett mintákba. De nyilván, hogyha egy ilyen fekete port fúj a szél, az, hogy hol rakódik le, hol nem, az egy elég véletlenszerű állapot. Én nem gondolom egyébként, hogy olyan mennyiségű fekete por vagy nikkel por kerülhetett ki, ami nagyon jelentős szennyevést okozott, mert azt valószínűleg ki kellett volna, hogy mutatjuk. Lehet, hogy ez egy alkalmi eset volt, de nagyon sok a kérdőjel minden esetre ezek közül a létező üzemek körül. És én azt gondolom, hogy akkor lenne egy felelős és jó magyar hatósági rendszer, hogyha nem a ezt feltáró civileket vádolnák és ellenük kommunikálnának, hanem mindent megtennének azért, hogy tisztázzák ezeket az ügyeket, fölraknának folyamatosan akár NMP, akár ilyen ülepedő pormérő eszközöket telepítenének, és abból folyamatosan tájékoztatnák a lakosságot, hogy milyen szennyevés van, bemutatnák, hogy a felmerülő anyagok esetén nincs szennyevés, nem kell aggódni. Tehát én azt gondolom, hogy ennek nincs is jelentős költsége, lehet, hogy ennek az egész úgymond kommunikációnak néha nagyobb lenne a költsége, mint hogyha ha méréseket végeznének. Én nagyon szeretném azt, hogyha tényleg lenne egy olyan hatósági rendszer, ami garantálná és biztosítaná, hogy nincsenek szennyevések. Egyébként én azt gondolom, hogy nem hiába mutatták be a civilek, a Greenpeace is ezeket a mérés eredményeket, ezeket a visszajeléseket, mert azért egy kicsit kevesebb friss szennyevésről van hír, kicsit kevesebb visszaélésről, kevesebb balesetről van hír, tehát én azt gondolom, hogy mind a gyárak, mind a hatóságok egyébként elkezdték sokkal komolyabban venni ezt, mint egyébként a Telex.
Hát igen, ez pont kiderült ebből a cikkből.
Csak abban nem érdekeltek, hogy a múltbeli visszaságokat kellőképpen föltárják. Tehát én azt gondolom, hogy kicsit jobb a helyzet. Illetve nyilván mi letettünk egyébként, amit szakértőkkel kidolgoztunk, az összes érintett település civil szervezeteivel, az Akártés mozgalommal, Gödért Egyesülettel, egy csomó a Miakővel, akik a Debrecenben dolgoznak, egyetemi tudósokkal egy részletes javaslatcsomagot, amit eljutattunk a minisztériumnak, illetve akkumulátorszövetségnek, összes illetékesnek, hogy mit gondolunk, hogy hogyan lehetne megfelelően biztonságosan átláthatóvá tenni Magyarországon az akkumulátorgyártást. Ezt nagyon sok civil szervezet, több mint 40 civil szervezet támogatta, És nagyon komoly munkát beletettünk, pont azért, mert azt gondoltuk, hogy együtt kell élnünk ezekkel az akkumulátorgyárakkal, és hogy lehetne egy megfelelő működést kapni, és az a nagyon-nagyon szomorú, hogy ezt a abszolút pozitív kezdeményező hozzáállásunkra se kaptunk semmilyen érdemi választ soha. A minisztériumból kijött egy illetékes, ha jól emlékszem, főosztályvezető, átvette, megköszönte, és semmilyen reakciót nem kaptunk. És azt gondolom, hogyha ennyi munkát beletettünk pont azért, hogy pacifikáljuk ezt a helyzetet, hogy segítsük ezt a helyzetet, akkor és itt képviseltük, hogy mondjam, a legnagyobb magyar zöld szervezetek és az összes érintett település helyi civil szervezete, akkor igazán méltányos lenne a minisztérium hatóságok részéről, hogyha leülnének velünk és azt mondanák, hogy ezek a gondolatok jók, ezen dolgozunk, ebben megpróbáltunk lépni, ebben nem, és nem pedig ez a teljes visszautasítás, hiszen, hogy mondjam, nyilvánvaló, hogyha megnézzük ezeknek a zöld szervezeteknek azért az évtizedes múltját, látszik, hogy ezek kormányoktól függetlenül azért a környezet védelme és emberi egészsége védelmi érdekében dolgoznának.
Nagyon fontos, amit mond, és az együttélésre még feltétlenül szeretnék visszatérni így az adás vége felé, viszont előtte még egy kérdést engedjen meg konkrétan a szennyezésekre visszatérve. Amiről itt az elmúlt percekben beszélgettünk, meg amit a Telex is, meg mi is bemutattunk többször több körben, hogy a gyárakban dolgozók nagyon súlyos egészségügyi kockázatoknak voltak, adott esetben lehetnek jelenleg is kitéve. Viszont mi a helyzet a gyár környékén élőkkel? Említette az adásunk legelején, hogy Komáromban például nagyon sokan bűzt éreznek. Említette ugyanez Göddel kapcsolatban is. Mennyire kell attól tartaniuk azoknak, akik ott élnek a gyárak körül, és tudom, hogy ez egy évek óta visszatérő kérdés, hogy adott esetben ők is mérgezés áldozatai lesznek?
Ez nagyon nehéz pontos választ adni, pont azért, mert amit mondtam, hogy az lenne megnyugtató, hogy a hatóságok folyamatosan mérnének, akkor lenne egy megnyugtató képünk arról, hogy mi történik. Az biztos, hogy rengetegen MP-t például a Samsung kibocsájtott, az, hogy ez mennyire érte le helyi lakosságot, milyenek voltak abban az adott évben, a szélviszonyok, meteorológiai viszonyok, ezt nem tudjuk.
Vagy nem tömegesen kellene tesztelni az ott élőket ahhoz, hogy ez kiterüljön.
Igen, de az NMP viszonylag hamar lebomlik, tehát ennek sok nyoma már nincsen, a fémeket lehetne vizsgálni. Mi abból a pár vizsgálatból, amit végeztünk, azt láttuk, hogy egy nagyon jelentős szennyezés nincs a környéken, a közvetlen környéken, a fémekből, tehát azt nem gondolom, hogy ott egy nagyon jelentős terhelés érte a külső környezetet, az látszik, hogy a belső környezetet igen. Azt, hogy illékony anyagokból mennyi és hogy jutott ki, erre egyáltalán nincsen rálátásunk, NMP-t nagyon nehéz elcsípni, pont azért, mert viszonylag hamar lebomlik. Hogyha Komáromba a helyiek rendszeresen kellemetlen vegyszerszagot éreznek, abban biztosak lehetünk, hogy az nem jó. Hogyha érzünk egy ilyen veszélyes üzem mellett egy kellemetlen vegyszerszagot, azért kicsi az esélye, hogy ezek teljesen ártatlan vegyszerek lennének, de hát, hogy mondjam, nem tudjuk átvenni a hatóság szerepét. Nem tudunk gondolni. Én, ha vegyszerszagot éreznék rendszeresen, akkor nem lennék nyugodt. Gödön nem számoltak be ilyen jellegű vegyszerszagról, vagy csak elvétve. Tehát a helyes válasz arra, hogy nem tudjuk pontosan. Komáromban kevésbé vagyok nyugodt. Gödnél azért a saját méréseink is egyelőre nem igazolták azt, hogy olyan mennyiségű szennyevés kijutott volna. Ugye egy nagy terület, észak-nyugati szél van, tehát pont elviszi az üzemtől a település, és messzebbre azért ezek az anyagok nagyon hosszan nem tudnak eljutni, pont azért, mert hogy egyszerűen egy idő után átalakulnak, hogy mivel bomlik az NMP, erről elég sok adat van, valamikor azt látjuk, például a szennyvízbe azt látjuk, hogy viszonylag nem ártalmas anyagokká bomlik le. Az, hogy a levegőbe hogy bomlik, erről nekem most éppen nincsen pontos tudásom, pedig de nem azért, mert nem néztem utána, hanem erről nincsenek igazán jó adatok, hogy mire és hogy bomlik. A szennyvizes vizsgálatok egy kicsit megnyugtatóbbak. Dunavizet vizsgáltunk egyébként a kifolyókba, és mikor azt láttuk, hogy még a tisztítatlan szennyvízbe mi, amikor egyszer vizsgáltunk, akkor volt NMP a csőtörés során, viszont a Dunába jutó vízben már nem láttunk NMP-t soha.
Ez talán biztató.
Hát ez azt jelenti, hogy a szennyvíztisztítási technológiák lehet, hogy alkalmasak rá, bár a jogszabály azt mondja, hogy a szennyvízbe nem engedhetnének amúgy a kifelé menő szennyvízbe NMP-t, tehát lehet, hogy a szennyvíztisztító, a cégek meg tudják ezt a problémát oldani, de amúgy ez nem az ő feladatuk lenne.
Világos. A Telex sokszor idézett cikkében, amit egyébként be fogunk tenni a videónak a leírásába, volt két kép, hogyha jól emlékszem, a gyáron belülről is. Ezekről egyébként korábban beszéltünk, hogy ez az, amin orvosi maszkban láthatóak a gyárnak a mixing területén dolgozó emberek. Na most És tudom, hogy erős lesz a hasonlat, én közösségi médiában az utóbbi néhány napban sokat gyere futottam abba bele, hogy egy ilyen kvázi Csernobil hasonlatot próbálnak behozni. Ezt egyébként a magyar ellenzéki politikusok közül is egy páran elkezdték hangoztatni, mint hasonlat. Nem szeretném dramatizálni a helyzetet, és ahogy hallom, erre egyébként különösebb okunk sincsen, de van itt egy fontos tisztázandó kérdés. Van okunk tartani adott esetben természeti katasztrófák sorától az akkumulátorgyárak, illetve akkubontók miatt, vagy sem?
Hát az akkumulátor bontók, ugyanhol darálják, ott nagyon rendszeresek a balesetek, tűzesetek, hiszen ez egy borzasztó, veszélyes, robbanékony elegy, ami ott van, és nagyon sok fajta akkumulátort is használnak, tehát még ilyen úgymond egy ilyen recept sincs arra, hogy hogyan dolgozzák fel az akkumulátorokat, mert valószínűleg az elektrolit anyaga igen ritkán ugyanaz és azonos. Az egy veszélyes üzem, és ott lehetnek tüzek, robbanások, amikor káros anyagok füstjei bizony a levegőbe kerülhetnek. Csernobil méretű katasztrófától azért nem tartanék, tehát hogyha egy nagyon nagy baleset van ezekben az akkumulátorgyárakban, akkor bizony kijuthat sok káros anyag, de ahogy az egész gyár fölrobbanjon, leégjen, arra azért igen kicsi esélyt látok azért, hogy mondjam. Bár tudjuk, hogy pont a Gödi Samsung üzemnek a tűzvédelmi dokumentációja, azok sokszor nem voltak rendben, és úgy tudott mégis üzemelni, ami ellentmond szintén a szabályozásnak. De nyilván arra lenne szükség, hogy sokkal nagyobb hatósági kontrollat legyenek, hiszen az derült ki ezekből a dokumentumokból, hogy a hatósági kontroll nem valósult meg, megállapították a szabálytalanságokat, visszamentek egy év múlva, és néha még rosszabb volt a helyzet. Ezt nem nevezném hatósági kontrollnak. A hatósági kontroll az úgy kellene, hogy kinézzen, hogy ha látnak egy kis szabálytalanságot, akkor kiszabnak egy büntetést, és ott vannak pár napon belül, vagy egy-két héten belül, és ellenőrzik, hogy megvalósult-e ennek a megoldása. Ha meg nagy szabálytalanságot látnak, akkor leállítják azt a területet, amíg meg nem oldják, hogy ne legyen szabálytalanság. Így néz ki egy normális országban, egy normális világban hatósági kontroll. A jelentős baleseteket, katasztrófákat nyilván akkor lehetne kizárni, hogy ezeket a igencsak veszélyes üzemeket nagyon szigorú hatósági kontrollat. Én nem azt mondom, hogy ne termeljenek. Az egy külön kérdés, hogy nincs Magyarországon egy olyan stratégiai környezeti vizsgálat az akkumulátor stratégia mellé, ami megmutatná, hogy van-e elég vízkincsünk, van-e elég energiánk az, hogy ezeket az üzemeket ellássuk, nem értek elő ezeknek az üzemeknek a víz újrahasznosítását, azaz, hogy ne legyen folyamatosan friss és tiszta vízigényük. De amik már megépültek, azokkal mondom, együtt kell élni, és ezekkel úgy lehet együtt élni, hogyha mindenki tartja az előírásokat, szabályokat, és a cégekre egyszerűen rákényszerítik azt, hogy ami előírások vannak, azok maximálisan legyenek betartva, és azt gondolom, hogy az előírásokon túl plusz például a kibocsátás és légszennyevés mérés és online követhető kibocsátási adatok szükségesek, hiszen az elmúlt pár év azt mutatja, hogy nem lehetett megbízni abba, ahogy a hatóság és ahogy a gyárak működtek, és ezért azt gondolom, hogy kellenek plusz garanciák mind a lakosság, mind pedig mindenkinek a megnyugtatás érdekében, hogy itt rendben működnek a dolgok.
Zárókör. Azt gondolom, hogy elég szépen körbeírta, hogy hogyan kellene működni optimális esetben egy hatóságnak. Milyen lenne az ön, illetve önök által kívánt civil kontroll ebben a helyzetben?
Azt gondolom, hogy elvárható lenne egy jól működő partneri viszony, a helyi civil szervezeteknek, országos civil szervezeteknek megadnák az adatokat a hatóságok, hiszen egy normális világban egy környezetvédelmi hatóság és egy civil szervezet, egy zöld szervezet a legjobb barát kell, hogy legyenek, ugyanazért küzdenek, hogy ne legyen környezetszennyevés, környezetkárosítás, ne legyen az emberek egészsége veszélybe. Én nekem az az érzésem, hogy az elmúlt pár évben hatóságok elkezdték kvázi ellenségként kezelni azokat a szervezeteket, akik normális esetben a legszorosabb partnerei kellene, hogy legyenek. Mi vagyunk, akik bejelentéseket teszünk szennyezésről, mi vagyunk, akik próbáljuk utána menni a szabálytalanságoknak, tehát pontosan próbáljuk segíteni a munkájukat, és ezt a segítséget, ezt nagyon elkeserítő számomra, hogy támadásnak élik meg. Mi akkor kezdünk el támadni, és akkor kezdünk velük szembe kritikusak lenni, hogy azt látjuk, hogy amikor mi jelzünk egy problémát, amikor van egy probléma, akkor ahelyett, hogy a környezet védelmét tartanák szem előtt, ahelyett elkezdik mentegetni a gyárat, és kritizálni azokat, akiket zavar egy szennyezés, vagy akik úgy gondolják, hogy nem odavaló egy szennyezés. Tehát én nagyon örülnék, hogyha Magyarországon egy olyan környezetvédelmi hatóság lenne, akivel egy nagyon jó, meg egy olyan vízügyi hatóság, meg egy olyan katasztrófavédelmi, meg munkaügyi hatóság, akivel egymást tudjuk erősíteni, és együtt tudunk dolgozni azért, hogy ne legyenek kockázatok, szennyezések, károkozások, és nem próbálnak partnerek lenni abban, hogy mondjuk eltusoljanak ügyeket, mint ami most felsejlik ebből a telexikből.
Simon Gergely, nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm.
Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor arra kérlek, hogy támogassátok a munkánkat. Ennek a legegyszerűbb formája a like, illetve a feliratkozás, de hogyha belefér, arra kérünk, hogy támogassatok is bennünket, méghozzá anyagiakkal. Ezt a legkönnyebben úgy tehetitek meg, hogyha rányomtak a videó alatt a szuperköszire, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.